Jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy eljöhettünk ma is téged dicsérni, magasztalni, hálát adni neked minden jóért, amit tőled kaptunk. Köszönjük néked úgy a testi, földi ajándékaidat, mint a lelki kincseket. Köszönjük néked, hogy bőkezű vagy hozzánk, bár nem érdemlünk tőled semmit, de mégis szeretsz minket, és ezért megajándékozol. Köszönjük néked, hogy ajándékaiddal is önmagadra hívod fel a figyelmünket, hogy szeressünk meg téged, hogy kezdjünk el bízni benned, hogy forduljunk feléd, és még inkább, még gyermeki bizalommal közelítsünk hozzád. Köszönjük néked, hogy ma is együtt lehetünk itt a templomban, Böjt első vasárnapján. Köszönjük te néked, hogy már előre gondolhatunk nagypéntekre és húsvétra is, halálodra és feltámadásodra. Köszönjük néked, hogy megváltásunkat elvégezted tökéletesen, és te vagy a mi megtartunk, a mi üdvözítőnk, a mi megmentőnk. Köszönjük, hogy általad megmenekülünk a sátántól, a bűneinktől, a vétkeinktől, a kárhozattól, és általad nyerjük meg a szívünk tisztaságát, általad nyerjük meg a szabadságot, az igazi békességet, az örök életet, az üdvösséget. Köszönjük néked, hogy téged magasztalhat most a mi szívünk. Kérünk, áld meg együttlétünket, áld meg azt a kisfiút, akit megkeresztelünk, és áld meg majd urvacsorai közösségünket is. Légy áldott, hogy így állhatunk meg előtted ebben az órában. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, a keresztelősöket pedig kérem, hogy jöjjetek ide az úrasztalához. Hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az keresztségnek a sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk. Jézus hozzájuk lépett, és ezt a parancsolatot adta nekik. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. És íme én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Szeretettel köszöntünk benneteket abból az alkalomból, hogy elhoztátok közösségünkbe kis fiatokat, hogy itt a Szent Keresztségbe részesüljön. Ma, amikor az Úr Jézus nevében, vagyis az ő megbízatása alapján megkeresztelem őt, ezzel befogadjuk őt a keresztjén egyházba, azaz az Úr Jézus Krisztus népe közé. Ettől kezdve kisfiatokat közénk tartozónak tekintjük. Ez nagy dolog. Azért nagy dolog, mert az egyház Jézusnak a nép ebben a világban, ő váltotta meg a tagjait, ő hívja egybe, ő szervezi ezt a közösséget, ő viseli gondját tagjainak, testileg, lelkileg. Ő őrzi meg ezt a népet a világ végéig, és ő adja nekik majd örök országát. Ennek az egész világon jelenlevő közösségnek tagjává lenni valóban nagy dolog. De ennek a közösségnek a tagjai először még nem teljes jogú tagjai ennek a közösségnek. Csak akkor válnak teljes jogú tagjaivá, amikor egy napon megállnak-e közösség megváltó ura Jézus Krisztus előtt, és elfogadják tudatosan is üdvözítőjüknek, és önmagukat, életüket és vérüket Jézus Krisztus rendelkezésére bocsátják. Amikor ez megtörténik, akkor válnak teljes jogú tagjaivá az egyház népének. Nos, ahhoz, hogy Jézus Krisztust ő is megismerje, ehhez mi is segítséget nyújtunk, de ez elsőrenden a ti feladatotok. Nektek is és nekünk is ezt a Jézust kell közelhozni kisfiatokhoz, a kis mórhoz. Hát segítsen neki az Úr, segítsen neki az Úr Jézus, hogy megismerje őt, hogy higgyen benne, hogy rábízza magát, és a legboldogabb ember lehessen. Segítsen benneteket is az Úr, hogy a szülői feladatok közül a legszebbnek, annak, hogy Jézusról beszéljetek neki, eleget tudjatok ti is tenni velünk együtt. Most miután azzal a szándékkal hoztátok őt ide, hogy megkereszteljük, megkérdezlek benneteket így a nyilvánosság előtt is, kérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl, kérdezlek titeket, hogy akarjátok-e, hogy egy kisgyermek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba a keresztség által befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről majd ő maga tegyen vallást önként egy gyülekezet színe előtt is. Ha ígéritek ezt, mondjátok hangos szóval, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most, kedves testvéreim, mielőtt megkereszteljük a kisfiút, jöjjetek, mondjuk el együtt a keresztény anyaszent egyház hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Jó van. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldásá is lehess. Amen. Foglaljatok helyet. Kedves testvéreim, folytatva Isten tiszteletünket, a 196. énekünket keressük elő, és énekeljük első és második versét. 196. első és második versét. Mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 12. részéből olvasom. Máté evangéliumának 12. részében, a 30. versben ezt olvassuk. Az Úr Jézus mondja ezt. Aki velem nincs, ellenem van. Aki velem nem gyűjt, tékozol. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap azt vizsgáltuk, hogy mi jellemez egy valódi keresztjén embert. Láttuk, hogy a keresztjén ember alapvetően Jézus Krisztusban bízik, mint megváltó urában, ezért aztán belőle indul ki, vagyis mindabból, amit ő mondott, amit ő tanított a Bibliában. Azért teszi ezt a valódi keresztjén ember, mert tudja, hogy Jézus Krisztusban rejlik a bölcsesség és ismeret minden kincse. Mégpedig azért, mert ő benne lakozik az Istenség teljessége. Minden, ami az ember gondolkodásának és az életének a kiteljesedéséhez kell, ő benne rejlik. A keresztjén ember így látja, úgy látja, hogy Pál apostol mondja a Kolossiakhoz írt levélben, ti ő benne vagytok beteljesülve. Nincs másra szükségünk. Az igazi keresztjén tehát Jézusra építi a gondolkodását, belőle indul ki a gondolatmenete, következtetései, az értékrendje, az egész magatartása, a tette és a szava is. Így van a hívő ember, a keresztény ember életének szikla alapja, fundamentuma. Ma egy kicsit tovább mennénk, miután láttuk, hogy mi jellemez nagy vonalakban egy igazi keresztény embert, azt vizsgáljuk meg, hogy van egy követelmény, amivel sokszor hívő keresztényként találkozunk, ez pedig az, hogy foglaljunk el valami világnézetileg semleges álláspontot. Legyünk úgymond objektívek, és ne ragaszkodjunk Jézushoz, az általa mondottakhoz. Ne vonjunk le belőle messze menő következtetéseket, legyünk semlegesek. Honnan jön ez a követelés felénk? Ez a követelés, testvéreim, a hitetlen emberek részéről jön. Akik lehetnek ettől még nagyon rendes emberek, de nem igazi keresztjének, nem hívő emberek. És a világban nagyon sok nem hívő ember van. Sokan többen vannak, mint a Jézus Krisztusban hívő emberek, az őt követő emberek. Ők is hívők egyébként, azt mondjuk rájuk hitetlenek, pedig hívők. Hisznek ők önmagukban, önmagukban határtalanul bíznak, mondhatnánk őket önhitnek is, vagy önistenítőnek, egoistának is nevezhetjük őket. Ők is ebbe is vállalják ezt. Az ilyen emberek csak is önmagukra építenek, a saját eszükre, az elméjükre, a következtetéseikre, újabban már nem nagyon erre, hanem inkább az érzéseikre, a hangulataikra. Mindig önmagukból indulnak ki, az Isten kérdésben is, ők mit gondolnak, ez a lényeg. Azt gondolják, hogy az ismerés, a megismerés kérdésében is magukból kell kiindulni. Azt gondolják, az erkölcs kérdésében is ők, akik meghatározzák, mi jó és mi rossz. Mit gondolnak valamiről, mit éreznek valamiről. Hát az ilyesféle emberek közül kevesen gondolják tovább ezt a dolgot, de vannak, akik tovább gondolkodtak közülük, és azok már eljutottak annak a belátására, hogyha önmagunkból indulunk ki, akkor minden meginog ebben a világban. Eltűnik minden abszolútum, minden szilárd pont, az Isten kérdésben, a megismerés kérdésében és az erkölcs kérdésében is teljesen viszonylagossá, relatívvá válik minden. Úgy is mondhatjuk, teljesen szubjektívvá. Én nekem ez, neked az. Maradjunk annyiba, hogy toleráljuk egymást. Hagyjuk egymást békébe, hogy ki szabadon azt gondolja, amit akar, és úgy éljen, ahogy ő azt helyesnek látja. Mert ez a szabadság. Hát most itt meg kell álljak, és ellent kell állnom annak a kísértésnek, hogy ennek a fajta véleménynek, vagy vélekedésnek a messze menő következményeit kimutassam, vagy megmutassam a testvéreknek. Súlyos következményei vannak, amik már látszódnak az egész európai kontinensen, de még látszódni fognak még ennél jobban is. A mi hazánkban is látszódnak már ezek a negatív következmények. De ismétlem, nem akarok erről most beszélni. A lényeg, hogy egy csomó ember van, aki teljesen Jézust és az ő szavát, a Bibliát elsöpri, és önmagát teszi a helyére. És azt gondolja, hogy ő maga az Isten, magában kell bíznia, magát kell szeretnie, legjobban önmagát kell megvalósítania, kibontania, érvényesíteni az akaratát, és megszerezni magának a dicsőséget az emberek között. Folyik az énnek a kultusza. Ez a legelterjedtebb világnézet. Ennek a világnézetnek a képviselői azok, akik felszólítják a keresztényeket, hogy ti legyetek semlegesek. A semlegesség követelményéről egy pár szót hadd mondjak második pontba. Az említett önmagukban bízó embereknek a szokása, hogy felszólítanak minket arra, hogy ne Jézusból, ne az ő szavából induljunk ki az Isten kérdés, vagy az ismeret és az erkölcs dolgában, hanem legyünk egy kicsit puhábbak. Ne legyünk olyan vaskalaposak, eleve elfogultak, ragaszkodva a Szentíráshoz, hanem a világban járva kelve, köztük járva kelve, dolgozva, törekedjünk a semlegességre. Aki keresztjén, ne tételezze fel eleve, ahogy filozófiában mondják, a priori, hogy Jézus van, hogy az ő szava a Biblia igaz, és kiindulási pontként szolgálhat, cikla alapként szolgálhat. Ne! legyen semleges, felejtse el ezt, amit ő egyébként hisz. Azt követelik, hogyha egy keresztény ember mondjuk a politikával, vagy tudománnyal, történelemmel, irodalommal, gazdasággal, pedagógiával, pszichológiával, kormányzással, vagy akár teológiával is foglalkozik, vagy a kultúra bármelyik zónájában él és dolgozik, ne bibliai meggyőződéséből induljon ki, ne Jézusból, ne a Szentírásból induljon ki. Ne ezek határozzák meg a gondolatait, a véleményét, az erkölcsi ítéleteit, az egész magatartását. Azt kívánják tőlünk, hogy legyünk teljesen, mint egy, szorítsuk magunkat gettóba tulajdonképpen. Szorítsuk magunkat gettóba. Tekintsük magánügyünknek, hogy kiben és miben hiszünk, azt ne vigyük ki a világba. Ha a hívő kilép otthon a ajtaján, hitbeli alap meggyőződéseit nemes egyszerűséggel hagyja otthon. Ott kívül ne az legyen a számára irányadó, hogy Jézus, meg mit mondott Jézus a Bibliába, hanem ami ott a hitetlen emberek számára elfogadott, azt vallja ő is, abból induljon ki, Jézus nem számít, a Biblia nem számít, az csak egy könyv, az egész egy nagy humbug. Ebből induljál ki a munkahelyeden, s bárhol, ahol vagy. Vagy mondják ezek az emberek, hogy, vagy nem mondják, de így érzik, hogyha egy keresztjén elmegy a templomba, ott bent, ott rendben van, higgye, amit akar, csinálja, amit akar, de onnan kilép, feledje el, amit ott hallott, és a világban már ne Jézus Krisztus, ne az ige szerint gondolkodjon, tájékozódjon, tanácsoljon, döntsön, éljen, hanem azt kövesse, ami ott kint szokás, ami ott kint a divat. Legyen Jézus tagadó és a Bibliát elvető ember. És ezt hogy fogalmazzák meg? Legyél semleges, világnézetű. Legyél objektív. Abból indulják ki köztünk itt a világból, hogy Isten halott. Mert mi ebből indulunk ki? Hogy Jézus egy nagy szélhámos, hogy a Biblia csak egy emberi mű. Nem számít Jézus sem és a Biblia se. Az egész egy nagy nulla. Meg se szólaljál Jézusról és a Bibliáról, mert kiröhögünk, vagy kinevetünk, vagy kigúnyolunk a hátad mögött. Szalonképtelenné teszed magad. Ne talántán, hogyha még megpróbálsz valakit meggyőzni arról, hogy téved, vagy esetleg erkölcstelen a magatartása, hát akkor megint megnézheted magad még inkább. Csak csöndbe legyél hívő, a templomba, meg otthon, de itt kint legyél semleges, vagyis hitetlen. Elég furcsa keresztjén üldözés ez, testvéreim. Ez a keresztjén üldözésnek egy sajátos 21. századi formája. És sajnos sok példával igazolható, hogy a kultúra szinte minden területén azt várják el tőlünk, hogy a hitünk alapigazságait, alapvető meggyőződéseit valami vélt semlegesség vagy objektivitás kedvéért átmenetileg tegyük félre. Átmenetileg tegyük félre Jézust. Átmenetileg tegyük félre a Bibliát. Tegyük félre mindazt, amit ő mondott, mindazt, aki ő, és váljunk hitetlenné, mint a világ körülöttünk. Ha ezt tesszük, akkor elfogadnak, ha nem tesszük, akkor kirekesztenek. Tolerancia ide vagy oda. Tehát vannak-e világban, testvérek, ilyennek születünk mind, az az igazság, hogy hitetlen embernek születünk, vagyis önhitt embereknek születünk, akik magunkat tekintjük a nullpontnak, a koordinátorrendszer nullpontjának, és mindent mi akarunk ugye meghatározni. És aki már nem ilyen, azt mondjuk, legyél te is ilyen. Mert ez a semleges álláspont. Miközben már érezzük, hogy ez nem semleges álláspont, ez egy negatív álláspont. Szembe vele ott áll a keresztény ember, akinek meg Jézus számít, meg a Biblia is, mint az ő szava számít, és aszerint gondolkozik, és aszerint él. Felejtsd el. Persze a keresztjének is ugyanezt mondják a nem hívőknek. A keresztjének is azt mondják a nem hívő embereknek, hogy ti tegyetek le arról, amit ti gondoltok Jézusról, meg a Bibliáról, és változtassátok meg a véleményeteket. Térjetek meg, ugye más szóval. Forduljatok oda Jézushoz. Béküljetek meg vele. Fogadjátok el őt a nullpontnak, akiből kiindul a gondolkodásotok is, és az életetek is. De most nem a keresztényekről van szó, hanem a nem hívőkről, akik ugyanezt várják el a keresztényektől. Létezik-e vajon egyáltalán semleges álláspont, testvérek? Ez a harmadik pontocskám. Látjuk és tapasztaljuk, hogy mit követel tőlünk a nem hívő emberek világa, de vajon létezik az az álláspont, aminek az elfogadását megkövetelik tőlük? Létezik semlegesség? Létezik ilyen? Létezik világnézeti semlegesség? Hát a Bibliából kiindulva testvérek nem létezik. Nincs ilyen. Az Ótestamentum, de az Új Szövetség is azt mondja, hogy Isten és a sátán között, vagy Jézus Krisztus és az ellensége közt nincs semleges zóna, nincs semleges terület. Valaki vagy ide tartozik, vagy oda tartozik. Vagy ebből indul ki, hogy Jézus nincs, a Biblia nem számít, vagy abból indul ki, hogy Jézus van, és a Biblia az ő szava, és igaz, és igazság. Hogy mondja az Úr Jézus Krisztus maga? Azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van. A kettő között hol van a semleges álláspont? Sehol. Vagy aki vagy Jézussal van, vagy ellene van. Az Úr Jézus máshol is beszélt erről, azt mondja Máté evangéliumában a hegyi beszédbe, senki nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, mondja ott. De a mammon helyébe bármit betehetünk, önmagunkat is betehetjük a pénz mellé, de oda lehet tenni a hitetlen filozófiát, a racionalizmust, az egzisztencializmust, oda lehet tenni tudományos hipotéziseket, vagy a divatot, vagy az élvezetet, vagy a pozíciót, bármit oda lehet tenni. Nem szolgálhattok ennek is, meg annak is, mert ilyen nincs. Nincsen egy semleges álláspont. Ugyanezt mondja Jakab apostol levelének a negyedik részébe, parázna férfiak és asszonyok. Ez lelkileg érti a paráznaságot. Nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki a világ barátja akar lenni, Isten ellenségévé lesz. Ugyanez a világos beszéd. Nincs semlegesség. Vagy itt vagyok, vagy ott vagyok. Ha nem vagyok Jézussal, akkor ellene vagyok. Sok igét idéztünk már Pál apostolnak az Efézusi leveléből, meg a Kolossiakhoz írt leveléből. Ezeken a helyeken is mindig azt érezzük, hogy a hívőket tanítja és inti arra, hogy ne éljenek úgy, hogy a világba látják, és hogy a világba követelik tőlük. Ne az legyen a számukra az irányadó, amit a nem hívő emberek rájuk tukmálnak, hanem tartsák magukat ahhoz, amit Jézus mond nekik, vagy Jézus mutatott nekik. Jézus tanít nekik. Mert nem létezik olyan, hogy se itt nem vagyok, meg se ott nem vagyok. Vagy Jézus mellett állok, akkor álljak mellette, vagy nem állok Jézus mellett, és akkor álljak amott. Egy megdöbbentő dolog ezt, testvérek, ugye a Jelenések könyvében is olvassuk, Jézus mondja egy gyülekezetnek, hogy bárcsak hideg volnál vagy meleg, de te langyos vagy, ezért kiköplek. Mert langyos az, nincs is ilyen, hogy langyos. Legyél vagy hívő, vagy nem hívő. Legyél, döntsd el, hogy mi akarsz lenni. Persze az Úr azt akarja, hogy mi benne bízunk, mert ő létezik. És tényleg meghalt, és tényleg föltámadt. És valamit kezdenünk kell vele, amikor tanít minket arról, hogy ez miértünk történt. És valamit kezdenünk kell vele, amikor elénk áll a Bibliában, és azt mondja neki, hogy kövess engem. És bízzál bennem, és én megmentelek téged, és megáldalak téged, körülveszlek téged, hordozlak téged, és sok jóval ellátlak téged. Valamit kezdenünk kell Jézussal, és sokáig teljesen úgy döntünk, én is így voltam, de sokan, nem. Aztán az ember gondolkozik egy kicsit, és hallja még a Bibliát, és a Jézusnak a szavát, és tanítását, és megismeri őt, és egyre inkább talán megpuhul a szíve. Hogy végül eljut oda, hogy föladja ezt a tőle elzárkózó és önmagát istenítő mentalitását és világnézetét, és vált egyet. Nem tragédia ez. Ez a legjobb váltás, amit egy ember csinált az életébe. Ez a legcsodálatosabb váltás. Aki átmegy ezen, közülünk is, aki átment rajta, az mind meg tudja erősíteni, hogy ez volt a legjobb döntése az életemnek. Teljesen más lett a világ. Boldog lettem, és nem tudom elmagyarázni, de kinyílt minden, és igazán szabad lettem. Békességem van, reménységem van. Nekem tudom, hogy hova megyek, hogy honnan jövök, hogy miért élek. És biztosan tudom, és helyesen tudom, jól tudom, Nos, ha nézegetjük testvérek az ígét, akkor egyszerűen az kristályosodik előttünk, hogy nincs egy semleges álláspont, világnézeti álláspont. Vagy Jézusból indul ki valaki, vagy nem ő belőle indul ki. A kettő közt nincs senki földje. A negyedik pontban arról szeretnék még egy kicsit beszélni, hogy mi az Úr Jézusnak az igénye velünk szembe. Mit kíván tőlünk ő? Ő azt kívánja tőlünk, hogy csak őt kövessük. Emlékeztek, hogy sokszor megállt egy-egy ember előtt, és azt mondta neki, kövess engem, nem engem is, vagy ne, add föl a semlegességedet, nem, hanem azt mondta, hogy kövess engem. A hitetlenségedet add fel, azt tagad meg, és válts, és dönts én mellettem, állj én mellém, egyértelműen, világosan. Tehát egyszerűen Jézus egy ilyen nyilvánvaló követeléssel áll elénk. Kövessük őt. De ez nem egy olyan nagyon rossz dolog, ha megfontoljuk, hogy kicsoda Jézus. Ugye? Tehát, mert nem mindenki kész arra, hogy rögtön föladjon mindent, és Jézus követésébe álljon. Ha csak nem, ez a valaki megéri ezt. Ugye? Megéri Jézus azt, hogy kövessük? Hát szerintem igen. Tehát úgy tűnik a Bibliából, hogy nagyon is megéri őt választani, testvérek. Nagyon is megéri. Itt a földi életre is megéri, de úgy az örökké valóságra nézve is megéri. Ez egy olyan személy, akihez nincs hasonlatos. Egyszerűen nem találjuk a párját Jézusnak. Tehát lehet hasonlítgatni őt a Gandhival, meg én nem tudom kihez, de nem testvérek. Jézus egészen egyszerűen egy páratlan valaki, akinek az irántunk való szeretete, akinek a hatalma, bölcsessége egyszerűen lenyűgöző. Aki kezdi egy kicsit is megismerni Jézust, az egyszerűen a bűvöletébe esik. Volt egy híres író, aki hozzáfogott, hogy ír egy könyvet Jézus ellen. Wallace-nak hívták, ez egy ilyen híres angol ember volt. És nekifogott, hogy egy Jézus ellenes könyvet írjon. És annak érdekében gondolta, átolvassa Jézusról szóló evangéliumokat, és elgondolkozik rajta, hogy akkor most mit is támadjon meg. És aztán odáig jutott, hogy egyszer csak Jézus rabul ejtette. Nem tudta megírni a Jézus ellenes könyvet, hanem pedig nem volt hívő ember. Egy vonaton utazott emlékeim szerint, és ott a vonaton valakivel beszélgetett, és mondta, az mondta neki, hogy te egy olyan nagyon okos ember vagy, írjál már egy könyvet a keresztjének ellen. És hát jó, akkor írok. És így fogott bele ebbe az egész munkába. És a Jézus evangéliumait olvasgatva eljutott oda, hogy Jézus mellett elhatározta magát, hogy nem ellene, hanem vele lesz. Tudjátok, ki volt ez a... Hogy? A Ben Hur, így van. A Ben Hur című film született ebből a regényből. Mert ő írta az alapregényét tulajdonképpen. Hát nem testvérek, Jézus csodálatos. Jézus lenyűgöző. Nincs egyszerűen senki, akit vele össze lehetne vetni. Azért mondtam itt a szülőknek is, meg a keresztszülőknek is, hogy a legszebb szülői feladat Jézusról beszélni a gyerekeinknek. Mert nálánál nincs szebb. És a szépségről, az igazi szépségről beszélni, az szép dolog, az örömteli dolog. Hát Jézus pedig nem hagyja, hogy hozzá ilyen semlegesen viszonyuljon valaki, mert nincs. Vagy vele vagyok, vagy ellene vagyok. Jézus másról is rámutat arra, hogy egy globális szellemi harc folyik ebben a világban a színfalak mögött. Ugye ő az egyik oldal, és az ő hívei, a másik oldal pedig a sátán és az ő emberei. És ez egy olyan csata, testvérek, ami szellemi síkon folyik, és nincs a kettő között semmiféle semleges zóna. Ahogy mondtam, senki földje. El kell döntenem, hogy itt vagyok, vagy ott állok. Nincs ez a fajta embertípus, aki, hogy így mondjam, hol hívő, hol nem hívő. Hogy a templomba hívő, ott kint meg nem hívő. Ilyen kétkulacsosság, ez nem létezik. Aki ilyen kétkulacsos, az nem hívő. Az nem hívja, az nem döntött el, hogy Jézushoz ragaszkodik és követi őt. Ez a, hogy A templomba én az Úr mellett állok, de ott kint meg az Úr ellenségei mellett állok, ez így nem működik, testvérek. Ezt a kettős játékot ítéli meg Jézus a hű és a gonosz sáfárnak a példázatába, majd olvassátok el Lukács 12-be, ahol azt mondja, hogy amikor megjön a gazdája ennek a sáfárnak, akit ugye az ő megbízottja volt, az ő gazdasági vezetője, aki kettős játékot játszott, mert a gazda mellett is, meg ellene is ügyködött, a gazda ketté vágatja. Ez elég kemény dolog. Ketté vágatja. Kettős játékot játszik, az ketté vágja. Nem tűri Jézus ezt, testvérek. Ha én odaállok mellé, akkor ott kell állnom mellette. Isten országa, mondja egy híres teológiai tanár, az egyetlen konstruktív, egyesítő, megváltó erő ebben a rombolásnak kiszolgáltatott világban. És minden embernek el kell dönteni, hogy mihez tartja magát, az egyik vagy a másik oldalhoz. Nem szeretjük ezt, én tudom ezt, testvérek, én se szerettem. De mégiscsak vagy fekete, vagy fehér. Ma már hozzászoktunk ez a szürke. Ez is, az is. Kicsit ebből is, kicsit abból is. Különben is a keleti filozófia is ugye egy ilyen keverék, hogy egy kicsit jó is, meg rossz is, meg a világ principiuma az jó is, meg rossz is, meg minden ember egy kicsit jó, meg rossz. Hozzászoktunk ez a kis gondolkodáshoz. De ez nem igaz. A Biblia nem ezt tanítja nekünk, testvérek, és nem is igaz. Jézus ott áll előttünk, és azt mondja, hogy válasz. Ugyanúgy, testvérek, mint emlékeztek az Ószövetségbe, Illés prófét egyszer ott volt a Kármel hegyén, és a népnek azt mondta, hogy most döntsétek el, hogy most akkor Baál az Isten, ha ő az Isten, kövessétek őt. Vagy az Úr az Isten, akkor kövessétek őt. Ti volnátok az ő népe, és megpróbáltok mit csinálni? Két felé sántikálni. De ilyen nincs. Ha az Úr az Isten, akkor álljatok oda mellé. Ha meg nem, akkor meg ne álljatok oda mellé. Kövessétek a bálványszobrot. De ne játsszátok ezt a kettős dolgot. Ne legyél hideg és forró egyszerre, mert nem is lehetsz, hanem csak langyos. De ne legyél langyos, hanem legyél forró. Kövesd az Urat teljes szívedből. Jézus, testvérek, nem hagy minket. Nem hagy minket. Hála legyél neki, hogy nem hagy minket. Piszkál minket. Most értsétek jól. Birizgál minket. Jézus nem hagy nyugodni bennünket. Sokan nem is szeretik nagyon ezt az igazság az emberek közül, hogy hagyjon már békén. Miért forszírozza ezt a dolgot? De Jézus forszíroz, testvérek. És hála legyen, hogy forszíroz, mert különben úgy fordítanánk neki hátat, mint a pinty. Ő csak jön, és mindig újra és újra köves engem. Nem engem is, engem. Csak engem. Kizárólagosság igényel áll elénk. Azt akar, hogy ő legyen a szívünknek és az életünknek a centruma. És meg fogjuk ismerni benne az ismeret és a bölcsesség minden kincsét. És meg fog minket ajándékozni az ő isteni javaival. De ahhoz az kell, hogy eldöntsük magunkat mellette. És maga ragaszkodjunk is utána ő hozzá. Jézusnál ez annyira szép, testvérek, hogy nem játszik soha velünk, és nem árul zsákba macskát, hogy szoktuk mondani. Nem árul zsákba macskát. Nem olyan, mint egy csomó tanítója ennek a világnak, hogy nézni kell, hogy ugyan mit akar ez most. Mert biztos nem azt akarja, amiről beszél. Jézus nem volt ilyen, testvérek. Jézus megmondta az embereknek, ha valaki engem akar követni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mindenbe, gondolkodásába, értékrendjébe, cselekvésébe, mind halálig. Így találja meg az életet. És ha nem így akarja megtalálni az életet, nem fogja megtalálni az életet. Az igazi életet, a boldog teljes életet. A Szentlélek az, testvérek, aki minket igazából arra hajt, amikor halljuk az Úr Jézusnak a szavait a Bibliából, hogy vegyük ezt komolyan. És a gondolkodásnak, az erkölcsnek minden területén és minden viszonylatában Jézus tekintsük a kiinduló pontunknak, az alapnak. Ráépítsünk mindent, és arra, amit ő mond, és ne legyen a számunkra egy pillanatra sem alternatívája Jézusnak. Legyünk magyarul elkötelezett keresztjének, mert ezekből a langyoskodó keresztjénekből, akik igazából hitetlen emberek, már elege van a világnak is. Elege van, testvérek. Megértem, sokszor megértem az embereket a világban. Mondják, hogy ez keresztjén? Hát mi széle ember ez? Hát magát itt mely döngetően jár, hogy ő, bocsánat, ilyen keresztjén, meg olyan keresztjén, aztán hogy élez, meg hogy beszél, meg a családja, meg ugye ez egyáltalán. Az egész mentalitás. Ez a kereszténység, hát köszönjük szépen, húzzuk le a rolót. Alig látnak, testvérek, elkötelezett keresztényeket az ember, lehet, hogy nem is ismernek, egyáltalán egy elkötelezett keresztényt se, aki komolyan veszi az igét, Jézust. Aki ettől nem valami kemény, kalapos, nem tudom ki lesz, hanem egy szeretetteljes ember, aki oda tud állni a másik mellé, aki meg tudja hallgatni, aki tud rajta segíteni, aki tiszta beszédű, aki megbízható ember, a munkahelyén is, meg azon kívül is. Hát Jézus, testvérek, valahogy elkötelezett keresztényeket akar magának, akik, ahogy mondtam is, itt készek érte a sírba menni, a halálba menni. Nem elégszik meg kevesebbel, 100%-osan kellünk neki. És nem hagyja nekünk, hogy játsszuk ezt a kettős játékot. Döntés elé állít, elhatározás elé állít, testvérek. Hát azt hiszem, hogy itt most befejezzük, mert ez is elég nekünk. Ez is elég nekünk. Láttuk a mai alkalommal, hogy van egy olyan követelés, amivel sokszor hozzánk jönnek a világból nem hívő emberek. Az a követelés, hogy közöttük legyünk nem hívők. De ezt úgy fogalmazzák meg, hogy semlegesek. És ne ragaszkodjunk Jézushoz, az igéhez, és ne abból induljunk ki. Ne abból induljunk ki, hogy teremtés, ne abból induljunk ki, hogy lesz világvége, meg bűn, meg kegyelem, meg megváltás. Ne hagyjuk ezeket a dolgokat. Ne ebből induljunk ki. Hát láttuk azt aztán utána, hogy ez a követelés, ez egy valós dologra hív bennünket? Van ilyen, hogy semlegesek? Nincs. Azt követelik egy elkötelezett keresztjéntől, hogy adja föl azt, aki ő, és aki neki a legdrágább. Ebben nem mehetünk bele. Jézus elénk állt, és akkor hív minket arra, hogy mi elkötelezetten csak hozzá ragaszkodjunk. És a gondolkodásunkban is mindig, mit mond erről az Úr? Mit mond Jézus a Bibliába? Az erkölcs kérdésébe is. Mit mond erről Jézus, erről a magatartásról? Ez jó vagy rossz, bűn vagy erény? Mit mond erről Jézus? Mindig megy vissza hozzá, amit ő mondott. Arra építsük a döntéseinket, a családi életünket is. Ugye pont most a házasságnak a hete van. A házasságban is mindennél fontosabb dolog, hogy az alap, legyen alapja. És ne az legyen az alapja, amit a hitetlen emberek mondanak, mert nem fog működni. Ha az az alapja, amit az Úr Jézus mond a Bibliában, akkor működik. Ha ő az alapja, akkor működik. Vállaljuk ezt a kritikus helyzetet, és segítsen bennünket az Úr Jézusunk az ő lelkével, hogy az ő követésére szálljuk oda magunkat. Először is, és aztán újra meg újra a hétköznapi életünkbe. És kerüljük a semlegességet, a langyosságot, a kétfelé sántikálást, a kettős ügynökséget. Legyünk egyértelmű, szent életű, hívő emberek. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy a te igéd által ma is szólsz hozzánk. Te mondtad azt, hogy aki téged hall, az annak döntenie kell, hogy veled vagy ellened. Te állítottad mindig is az embereket ilyen kritikus helyzetbe, ilyen krízisbe, amikor el kell gondolkozniuk azon, hogy az életüket mire építik, vagy kire építik, önmagukra vagy terejád. A véges emberre, vagy a végtelen Istenre. A sziklaszilárdra, vagy a mulandóra és változékonyra. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mi ne hasonlítsunk a tengeren sodródó hajókhoz, akiknek nincs kikötőjük. Csak egy szellem hajóként sodródnak ide-oda, hogy az áramlások és a szelek viszik őket. Hanem hadd legyen nekünk kikötőnk. Hadd legyen a mi szívünknek, életünknek kikötője. Te magad, Jézusunk, az örökké való változhatatlan. Köszönjük te néked, hogy erre hívsz minket, és köszönjük, hogy tőled mindent megkapunk. Mert tudjuk a Bibliából, hogy nincs senki, aki minket jobban szeretne nálad, hiszen még a keresztre is mentél. Magadra vetted a bűneinket, a kárhozatunkat, a poklunkat, amit mi érdemlünk. És nekünk kegyelmet szereztél, bűnbocsánatot. És megnyitottad a lehetőséget arra, hogy a tiéd legyünk, és veled élhessünk egy áldott életet, egy boldog életet. Kérünk téged, segíts melletted eldönteni magunkat. Aki olyan hatalmas vagy, aki legyőzted a halált harmadnapra, és föltámadtál. Segíts, hogy tudjunk melletted dönteni, aki kezedben tartod ezt az egész világ mindenséget, és benne az egyházadat is. Te vagy a feje a mindenségnek, te vagy a kormányzója mindennek. Köszönjük, hogy így ismerhetünk meg a Bibliából, és áldunk azért, mert elköteleződhetünk melletted. Kerüljön, amibe kerül. Ez a legkockázatosabb út, de a legcsodálatosabb életút, amit élhetünk, ha veled vagyunk, ha te vagy az első, ha szívünkben te vagy a minden. Segíts, Urunk, bennünket, hogy magunkat meg tudjuk tagadni, és így tudjunk odaállni melléd. Köszönjük néked, hogy ma volt keresztelünk, és itt van most a terített asztal, az úrasztala is előttünk. Köszönjük, hogy ezt a két sákramentumot adtad nekünk, és hogy mind a kettő reád mutat, és hozzád visz bennünket, és a benned való hitben erősít minket. Segíts, Urunk, és add, hogy amikor idejövünk az úrasztalához, akkor teljes gyermeki bizalommal jöjjünk, és átadjuk neked a szívünket, az életünket. Kérünk téged, hogy áld meg családjainkat, áld meg a kicsiket, áld meg a házaspárokat. Külön kérünk azért a kisfiúért is, akit ma megkereszteltünk, hogy vont közel magadhoz az ő szívét, lelkét, életét, áld meg édesapját, édesanyját, keresztszülőket, nagyszülőket. Segítsd ezt a családot is, hogy benned tudjanak gyönyörködni, és te legyél a szívükben az első. Imádkozunk hozzád a betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért, kórházakban vagy otthon. Imádkozunk a műtét előtt álló testvéreinkért, hogy gyógyító szereteteddel vedd körül őket is. Vigasztaljad a hozzátartozókat, erősítsd a gondozókat, adj bölcsességet nekik. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindnyáján a te kezedbe lehetünk. Kérünk, vezérelj bennünket az örökké valóság felé. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Ahogy látjátok, testvéreim, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik felkészültek erre, hogy itt részt vegyenek az úrvacsorában, és bírják egyházunknak a felhatalmazását, és azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalához, közösségünkbe. Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló gyülekezeti alkalmakat. Ma délután házaspári kör lesz itt a gyülekezetben, délután 4 órakor, azzal egy időben a gyerekeknek lesz gyerek délután, a titokzatos kincses láda címmel. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre a délutáni alkalomra, és a gyerekeket vagy unokákat is nyugodtan hozzá küldjék. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten megtartjuk a bibliaiskolánkat kedden. János levelei következnek, azokat nézzék meg a testvérek, otthon olvasgassák el az első levelet, és arról lesz majd szó kedden 18 órától. Hirdetem a testvéreknek, hogy február 25-én, vagyis az jövő vasárnap, a Honvéd téren, a templomban lesz egy előadás a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak az ügyvezető igazgatója Juhász Márton jön oda, és beszámol arról, hogy kim volt egy küldöttség élén Szíriában, és szíriai reformátusokkal beszélgettek, és találkoztak. Azt mérték fel, hogy milyen segítségre van szükségük azoknak. Érdekes, hogy Szíriában is vannak reformátusok. és erről az ő útjáról szeretne majd beszámolni, és hívtak bennünket is, én szívesen ajánlom a testvéreknek, aki el tud menni, menjen el. Tehát jövő vasárnap 25-én 11 órakor a Honvéd téri református templomban. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy a gyülekezeti hetünk az ugye augusztusban lesz majd. Már jelentkezett elég sok család, de le kell foglalnunk a szállásokat időben, és ezért azt kérem, hogy aki még nem jelentkezett, de szeretne jelentkezni, szeretne jönni, az mindenképpen adja le a jelentkezését jövő vasárnapig, vagy nálam, vagy Lupsia György presbiter testvérünknél. Tehát augusztusban lesz ez az alkalom, már többször elmondtam, nem akarom már ismételni magamat. Jöjjünk, vegyünk részt, tavaly is nagyon jó volt, és reméljük, hogy az idén is nagyon jó lesz ott fönt az emplémben. Szeretettel invitálunk mindenkit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.